Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Ma este 7 órakor kezdődik a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében a Trubadur koncertszerű előadás. A Nemzeti Filharmonikusok előadásának ellenállhatatlan vonzereje a nagyszerű külföldi énekeseket is magában foglaló remek szereplőgárda és a karmester, akinek anyanyelve Verdi zenéje, Carlo Montanaro. A Trubadurt a Római Teatro Apollóban 1853. január 19-én mutatták be először, legendája máig tart. A ma esti koncerten közreműködik a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Gáspár István, Szalai Illés Gabriella, Kálmán László, Kelemen Dániel és Boros Sándor a Nemzeti Énekkar művészei, akik ezúttal drámai szerepkörben szólistaként mutatják meg tudásukat. További részletek a ma esti koncerttel kapcsolatban a mipa.hu oldalon olvashatók.
Koncert.
Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Somodi Evelin. Valóban jól mondta Baló Péter, ma este mutatják be a Műpában a Trubadur című előadást. Erről hoztam most Önöknek egy beszélgetést Szalai Illés Gabriellával, aki a Nemzeti Énekkar szoprán művészeként Ines szerepében lép a színpadra. Szóval ma este a Műpában a Trubadur, ami hát igazából a barokk operák örökségét nagyban hordozó előadás. Azt hiszem, hogy az opera rajongók egyik kedvence, illetve egy meglehetősen ismert előadásról van szó. Kezdjük is talán a történettel. Szerinted a Trubadur miért lehet különleges sokak számára? Ugye ez egy nagyon nehezen kibogozható történet azért. Szerinted mi az, ami a leginkább megragadó az opera rajongók számára?
Talán a szerelmi szálakat tudnám kiemelni. Tehát, hogy a Luna gróf szerelmes a Leonórába, de Leonóra nem viszonozza, a Trubadur viszont szerelmes a Leonórába, és ez így nagyon érdekes. Tehát közben az az igazság, hogy talán a grófnak kéne elnyerni ugye a szívét, de ez sosem úgy van az operákban. Talán a szerelmi szál az, ami a legfontosabb és a legszebb.
Ugye egyrészt a Nemzeti Énekkartól többen részt vesztek ebben az előadásban, és drámai szerepeket formáltok meg. Társaidat esetleg kiemelhetjük?
Gáspár István játssza a Ferrando szerepét, ami egy elég nagy szerep, és az István nagyon szépen megbirkózott ezzel a feladattal, úgyhogy élvezett vele együtt a színpadon lenni. Én alakítom Ines szerepét, ő a társalkodó nője a Leonórának. Ez már egy nem olyan nagy szerep, de mindenképp hálás, és nagyon örülök, hogy megkaphattam. A többi szereplő, Kelemen Dániel játsza egy cigány szerepét, őnek is néhány mondata van, de a basszusát meg tudja benne mutatni. Nagyon szép orgánumú a hangja. A levélhordozó Boros Sándor, illetve Ruiz szerepét is az egyik munkatársam alakítja, Kálmán László.
Nem szabad elfeledkeznünk, azt gondolom, a külföldi énekesekről, akik a főbb szerepeket megformálják, a említett szerelmi szálak igazából hozzájuk köthetők. Velük volt alkalmatok egyébként korábban már együtt dolgozni?
Nem, egyikkel sem. Nem dolgoztunk még velük, de hatalmas élmény. Gyönyörű hangja van mind a hármójuknak, és nagyon sokat lesz belőlük, illetve tőlük tanulni.
Van esetleg a próbákról ilyen kedvenc élményed, akár Leonóra, Luna gróf esetében a közös színpadi lét, vagy próbák hogyan teltek?
Szóval a színpadi lét egy színpadi próbánk volt, ami hatalmas élmény. Tehát egy zenekar előtt állni, és ilyen szereplőgárda mellett énekelni, tényleg hálás vagyok érte. Én Luna grófot emelném ki, ő a próbák során minden alkalommal ugyanazon a szinten a legmagasabb profizmussal énekelt, és nagyon megragadott.
Még akiről nem beszéltünk, az a karmester, akinek gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az anyanyelve Verdi zenéje, Carlo Montanaro. Vele dolgoztatok már együtt, mik a várakozásaid az estével kapcsolatban?
Vele már dolgoztunk, igen, ő visszatérő vendégkarmester nálunk, és általában operákat vezényel. Nagyon szereti az egész kórus. Olyan, ahogy mondtad, hogy az olasz vehemenciát olyan jól tudja átadni amit mi át tudunk venni tőle, mint elől, én és a kórusban egyaránt. Nagyon szeretjük, úgyhogy nagyon várjuk az estét. Mindenkit csak arra biztatok, hogy jöjjön el, mert egy nagyon-nagyon szép koncert lesz.
Kiknek ajánlanád elsősorban az előadást, a szerelmi történetek rajongóinak, opera kedvelőknek? Hogyan szűkítenéd már, ha ezt lehet egyáltalán szűkíteni?
Szűkíteném. Mindenki, aki egy picit is kedveli a zenét, ha nem is a komoly zenét, az mindenképpen érdemes, hogy eljöjjön. Az én férjem is nem zenész, de el fog jönni, és remélem nagyon élvezni fogja.
Az elmúlt percekben Szalai Ill és Gabriellával, a Nemzeti Énekkar szoprán művészével beszélgettem a Trubadur című előadásról, most pedig jöjjenek a kultúra hírei Baló Pétertől.
Kiállítás.
Az idén júniusban elhunyt Molnár Sándor Kossuth díjas festőművész a magyar neo-avantgárd absztrakt festészet egyik legnagyobb alakjának művészetét mutatja be a Műcsarnok kiállítása Molnár Sándor festőjóga címmel. Molnár Sándor szellemi mesterének Hamvas Bélát tekintette, az író filozófusnak személyes tanítványa is volt. A kiállítás műveit még Molnár Sándor közreműködésével válogatták. Az összeállítás célja a legreprezentatívabb alkotások bemutatása, mint egy a pályára visszatekintő és azt lezáró mesterbúcsú kiállításaként. Molnár Sándor 5 szakaszra osztotta pályáját, a földelem, a vízelem, a tűz, a kristályelem és a levegő elem egységeire. A tárlat is ezek szerint tagolódik, egyúttal a művek keletkezési sorrendjét is jelezve. Az olajképeket a kiállításon az alkotó plasztikai és anyagi kísérletei egészítik ki. A festőművész 1958-ban a Zuglói Kör alapítója volt, 1986-ban vendégtanárként dolgozott a Nimszi Képzőművészeti Főiskolán. 1990 és 2005 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára volt. Művészete elismeréseként 1992-ben Munkácsi díjat, 2005-ben Kossuth díjat kapott. 93-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja volt. A február 5-éig látogatható kiállításhoz katalógus is készült, amelyben Szegő Györgynek, a Műcsarnok művészeti vezetőjének bevezetőjét 4 írás is követi. A hímes kövek alkotója Mattioni Eszter festőművész főként gyűjtői tulajdonban lévő alkotásaiból rendez időszaki kiállítást a Vosinszki Mór megyei múzeum a Szekszárdi vármegye házán. A Mattioni Eszter újrafelfedezése című október 1-én nyílt tárlaton a Szekszárdon született művész mintegy 80 alkotását mutatják be. A tárlat csaknem átfogja az apai ágon olasz származású festő teljes életművét. Újdonság, hogy bemutatják sok korai 1918 és 1923 között az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola növendékeként készített rajzát, illetve főiskolai évei alatt Rudnai Gyula tanítványaként készült rajzát és olajfestményét. Emellett az 1920-30-as években alkotott részkarcokat, a Dunakanyarban készült tájképeket, csendéleteket vonultat fel a kiállítás. Néhány korai hímes követ is bemutatnak, amelyekből látszik, hogy hogyan fejlődött a technika a márványzuzalékos műkőtől a valódi hímes kőig. Különlegessége a válogatásnak egy Nagyváradra tervezett, Szent Lászlót ábrázoló hímes kő nagyméretű rajza, amelyet digitálisan mutatnak be. A kiállításon családi dokumentumok, emlékek is helyet kapnak, köztük a művész 19. század elejé ezüst keresztelő pohara, az edényen olvasható S.E. vésett anyai nagyanyjára, Sas Erzsikére utal, akinek Petőfi a Négy Ökrös Szekér című versét írta. A tárlat 2023. március 19-éig látható a Szekszárdi vármegye házán.
Színház.
A Kastély című előadás premierje látható október 8-án most szombaton a Vígszínház nagy színpadán. A Kafka regénye alapján készült darabot Bodó Viktor rendezésében mutatják be, a tőle megszokott abszurd fantáziával és groteszk humorral. Mint írják, Franz Kafka a Kastély című regénye a modern ember szorongásos életérzésének látomásos megfogalmazása, amelynek máig kimeríthetetlenek az értelmezési lehetőségei. Az előadás főbb szerepeiben ifjabb Vidnyánszky Attila, Hegedűs D. Géza, Méhes László, Orosz Ákos, Kovács Patrícia, Radnai Csilla és Bakka található. A történet szerint egy sötét, havas téli éjszakán K. a földmérő megérkezik a faluba, ami fölött West gróf kastélya tornyosul. A kastélyból rendelték oda földmérési munkára, de bármennyire is igyekszik feljutni a kastélyba, nem sikerül kapcsolatba lépni a megbízóival, csak a helyi lakosokkal, akik viszont gyanakodva fogadják. Ez a kiinduló helyzete Kafka a kastély című regényének, amely a 20. századi kultúra egyik alapműve lett. Bodó Viktor harmadszor dolgozik együtt a Víg Színház társulatával. Mostani rendezésének előzménye egy 2020-as hamburgi A kastély előadás, amelyet finom módosításokkal a Víg Színház társulatára adaptált és a magyarországi környezethez igazított. További információ a produkcióról a Víg Színház honlapján érhető el.
Tánc.
Erős és izgalmas évadot kezd a Szegedi Kortárs Balett. Ősszel több külföldi turnéra is indul az együttes, 2023-ban pedig két új premierre várják majd a közönséget. A társulat 35. évadába 7 új táncművész csatlakozott. Ősszel a költségvetési zárolások miatt az együttes 8 előadása elmarad a Nemzeti Táncszínházban, és Szegeden is a fél évente szokásos 15 előadásból 4-et az évad második felére kénytelenek halasztani. A járvány miatt 3 éve tolódó külföldi turnék úgy tűnik, hogy megvalósulnak. A Baltikumba október végén utazik az együttes, novemberben pedig New Yorkban vendégszerepelnek a Carmine Buránával. Juronics Tamás, a társulat művészeti vezetője elmondta, Szegeden október első napjaiban az Elégiát és a Blue című produkciót játsszák, novemberben pedig a Műpával közösen létrehozott Bartók Béla művére készült koncertót láthatja a közönség. A két kortárs magyar szerző, Lázár Dániel, illetve Molnár Viktor komponált a zenékre készült darabokkal egy estén. Visszatér a gyermekek egyik nagy kedvence, a Hamupipőke, majd decemberben a Diótörő is. Február végén új bemutatóként a Szegedi Kisszínházban a Tűz címmel a szenvedélyt fókuszba helyező, spanyol témákat feldolgozó új estet mutat be a Szegedi Kortárs Balett. A Carmen koreográfiáját Juronics Tamás és Czár Gergely készíti. A bolerót Enrico Morelli állítja színpadra, akinek ez már a 6. közös munkája a társulattal. A García Lorca utolsó alkotása a Bernarda Alba háza inspirálta, korábban már bemutatott darabot pedig Juronics Tamás koreografálta. Áprilisban a Nagyszínházban Shakespeare egyik legismertebb darabjának táncadaptációja, a Lear produkció várja a közönséget, melyet Juronics Tamás állít színpadra.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Hogyan ne tervezz? 66 hiba, amit elkövethetsz a marketingben. Les Binet és Sarah Carter, két elismert kommunikációs stratéga ad útmutatót könyvében a hatékony marketing stratégia tervezéséhez. Az igazán lényegre törően megfogalmazott elméleti rész mellett a 2 perces ellenőrző listák, a jó és a rossz gyakorlatok és esettanulmányok is segítenek abban, hogy az olvasó tökéletesíthesse a tudását. A könyv hazai megjelenését a Magyar Telekom kezdeményezte és támogatta, hogy miért, valamint hogy miért tartja egyedinek és különösen figyelemre méltónak éppen ezt a kötetet, arról Szabó Bélát, a Telekom márka és kereskedelmi kommunikációs igazgatóját kérdezem.
Hát azért, mert elég sok mindent olvasunk, nézünk folyamatosan, és ez a könyv ez úgy tűnt, mintha ezeknek a többfelől érkező, több forrásból érkező információknak egy ilyen nagyon jó összefoglalója lenne. Ez a Hogyan ne tervezzünk könyv, ez egy nagyon hasznos, praktikus összefoglalója egy csomó olyan tudásnak, ami most jelenleg a marketing, márkák és a kommunikációs világban megvan. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy olyan könyvet adunk ki, fordítunk le, ami praktikusan használható a szakmának, hogy ne csak egy teória legyen, abból elég sok van lefordítva már, hanem legyen egy ilyen gyakorlatorientált kézikönyv is, ami az elméletet nagyon szépen dolgozza fel. Ebből szerintünk hiány van, ebből a fajta gyakorlatorientált kézikönyvből a piacon.
Az, hogy praktikus, az azt jelenti, hogy olyan a könyv fölépítése, ami miatt tömören fogalmaz meg üzeneteket, tehát úgy érti, hogy könnyen használható és könnyen megérthető?
Igen, ad egy kis elméleti hátteret, de nagyon gyorsan belefordul abba, hogy mi az, ami manapság a rutin, amivel úgy általában a marketingesek foglalkoznak, és ehhez képest a bizonyítékok, az evidensek alapján hogyan kellene működni. Tehát van egy ilyen a régi és az újnak egy nagyon célra törő összehasonlítása, 3-4 oldal van.
Van olyan része a könyvnek, ami például a magyar szakemberek, reklám és marketing szakemberek számára hasznos, mert hogy esetleg beleragadtak bizonyos rutinszerű folyamatokba?
Egyrészt azt mondanám, hogy tulajdonképpen ez a könyv, bár nem magyar adatok alapján íródott, de ez a globálisan minden ország marketingese által, így a magyarok által is tökéletesen hasznosítható. És hogy Magyarországon mi az, ami ebből használható, hát azt kell mondjam, hogy minden. Ki hogyan áll tulajdonképpen a szakmai fejlődésében, ki hogyan viszonyul a marketinghez, mint szakmához, azon múlik, hogy milyen mértékben mond ez újat, de azért úgy minden egyes témában, amit felvet, ami 66, szerintem hoz újdonságot. Tehát én ki fogok emelni egy párat, ami nekem fontos volt. Van többféle megközelítés is. Azzal indítanám első körben, van egy ilyen, úgy, ami a könyvet átlengi, és ezzel volt nekünk elég sok problémánk, hogy hogyan is fordítsuk le. Ez az angolul az effective és az efficient közötti különbség. Mi találtunk erre egy jó megoldást szerintem, hosszas gondolkodás után a hatékonyság és a hatásosság különbsége. És akkor ez azért fontos, mert nagyon nem teszünk különbséget ebben a kérdéskörben úgy a napi munka során. Általában hatékonyságról beszélünk, és akkor az van, hogy a hatékonyság az egy mennyiségi mérőszám, tulajdonképpen azt nézzük meg, hogy mennyire értük el a céljainkat. A hatásosság pedig azt mondja el, hogy a célok azok eléggé impresszívek voltak-e, illetve a célok elérése során milyen hatást tudtunk elérni a márka és az egyéb fontos téma szempontjából. És ezzel kevesebbet tudunk foglalkozni, a mérőszámaink is elsősorban a hatékonysághoz kapcsolódnak, nem annyira a hatásossághoz. És ez átleng az egész könyvet is. Ebből le lehet vezetni egy csomó olyan rutin szegést, ami a könyvben így megjelenik.
Mennyire tudja egyébként egy hazai szakember használni ezt a könyvet, mondjuk a piaci viszonyokat illetően? Tehát amikor arról írnak a szerzők, hogy hogyan kezelje mondjuk a vetélytársait, vagy a hasonló termékeket előállító és népszerűsítő más cégeket, egyáltalán a márkák egymás között, hogy ebben mondanak újat?
Mondanak, persze. Az egyik az, ami konkrétan a könyvben is benne van, hogy ilyen Mephisto keringőnek hívja a szerző páros azt, hogy nagyon erőteljesen a nagyokra figyelnek a nagymárkák, mert hogy tőlük várják a piaci helyzetüknek a veszélyeztetését, ezért ezek a nagymárkák nagyon hasonló dolgokat kezdenek el csinálni, nem hagyják, hogy a másik elmenjen egy témával, leutánozzák. Erre például nagyon sok kategóriát nálunk is szuperül hozza a példákat, hogy nagyon nagy különbség nincsen tulajdonképpen így a működés, a termék vagy szolgáltatás tekintetében az egyes márkák között. Viszont néha jön egy ilyen, ez a fajta diszrupció, tehát a felforgató kisebb márka, aki akár azért, mert kicsiségénél fogva egy speciális szegmensre fókuszál, vagy egy újfajta működési modellt hoz be, bizniszmodellt, vagy az adott kategóriában a funkcionális működésnek egy egyszerű olcsó változatát hozza például, nagyon meg tudja rendíteni a nagymárkáknak a piaci pozícióját. Ezek elsősorban ilyen nagy globális példák vannak, de szerintem igaz ez tulajdonképpen akkor, amikor bejött akár a Vodafone 1995-ben a piacra hirtelen nagyon markáns szereplővé vált. Nem figyeltek rá talán annyira a nagyok, mint lehet, hogy kellett volna. Tehát ezek például egy ilyen is van, hogy érdemes arra figyelni, hogy a nagymárka mindenkit megszólítson, mindenhová eljusson a figyelme, tanuljon a piaci történésekből, ne csak a nagyobbból. A másik oldalon úgy lehet erre válaszolni a kérdésre, hogy van-e lehetőségünk nekünk ilyen típusú stratégiai változtatásokat megtenni ezen a mai magyar piacon, ahol nagyon sok márka tulajdonképpen a globális központoknak a utasításai mentén kénytelen működjön. Például a szegmentációnak is van egy érdekes, mindenre van egy-egy gondolat ennek a könyvnek, a szegmentáció fontos, de nem feltétlenül úgy érdemes használni, hogy hogyan tegyük magunkat fókuszáltabbá, hanem pont ellenkezőleg, hogyan lehet ezt a szegmentációból fakadó tudást arra kihasználni, hogy minél több embert érjük el. Tehát, hogy a média elérésünket kell maximalizálni a szegmentáció révén, nem pedig költséget csökkenteni azáltal, hogy szűkebben célzunk. Mert ennek az alapvető, stratégiai mondása az, hogy a márkák szinte csak attól nőnek, hogyha a penetrációt növeljük. Tehát, hogy minél több ember tud a márkáról, a márkának a működéséről, a termékeiről, minél többen kezdik el kipróbálni használni, és minél több embert tudunk folyamatos vásárlóvá tenni, úgy, hogy nincsenek igazán hűséges fogyasztók, mert minden fogyasztó egyszerre több márkát is használ, és tulajdonképpen a fizikai és a mentális elérhetőségtől függ szinte csupán az, hogy ki melyik márkát vagy terméket veszi meg. Nyilván vannak nagyon hűséges fogyasztók, akik nem vesznek más, csak az adott terméket vagy márkát, de nekik a számuk annyira kevés, hogy nem lehet rájuk építeni a marketinget, az üzleti tevékenységet, mert nem fogják hozni az elvárt növekedési számokat vagy bevétel számokat. Tehát ezért mindenkihez kell szólni.
Szabó Bélával, a Telekom márka és kereskedelmi kommunikációs igazgatójával beszélgettünk Les Binet és Sarah Carter Hogyan ne tervez 66 hiba, amit elkövethetsz a marketingben című könyvéről, ami a HVG könyvek kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.